Molnár Gál Bélának hívnak, az Egri Egyházmegyében állandó diakónusként élek. Ebből kifejezőleg én nős vagyok, 4 gyermekem van. És ha nekem valaki azt mondta volna ezelőtt 25 évvel, vagy 30 évvel, hogy én majd cigányokkal, vagy között fogok majd dolgozni, inkább így nem is, hogy velük, hanem közöttük fogok dolgozni, én kinevettem volna, megmondom őszintén. Én egy olyan faluból jöttem, ahol gyerekkoromban még játszottam a cigánysoron, és a gyerekkoromban épültek a csély lakások, és bennem rengeteg előítélet volt annak idején. Engem megvertek gyerekkoromban a cigány gyerekek csoportos, akik beköltöztettek oda, elvették a bicajomat, meg lehet tovább sorolni ezeket a dolgokat, bátyámat nagyon csúnyán megverték például, és tovább fiatalkorban is rengeteg ilyen atrocitás volt, és nem keltette fel bennem az érdeklődéset, hogy ők miért ilyenek, hanem teljesen másképp alakult ez egész történet. Az első olyan komolyabb találkozás, hiába cigánysor mellett lőttem föl, az első komolyabb találkozás az én életemben az volt, hogy a bátyám egy cigánylányt vett el feleségül, és megvolt a nagy magyar cigány ellentét, és ugye az én édesanyám még, a bátyám másfélig nem jött haza, annyira az a lényeg ennek az egész történetnek, mert a szüleim nem tudták elfogadni, hogy cigány került a családba. Azóta is együtt él a bátyám, sőt már össze is házasodtak, együtt él a Rozival, akit Lakatos Rozáliának hívnak, tehát az én sógorom, mindig mondja, hogy ne beszéljek már róla állandóan, amikor ilyen előadást tartok. Annyira szégyelték a szüleim, hogy a hugomnak például úgy mutatták be, hogy Lakkos Rózsa, tehát hogy nem merték a nevét megmondani, hogy nehogy a hugom elmondja a faluba valahol, hogy cigány került a családba, és 17 évesen próbáltam összeboronálni a szüleimet és a bátyámékat, de én, aki lementem először a sógornémékhez, akik az Alföldön laknak. A másik ilyen, amúgy rendben van már azóta minden a családon belül, tehát ezt hozzá kell tennem, persze ez már hosszú ideje volt. A másik ilyen találkozási pont a cigányokkal, hogy én egy olyan iskolának vagyok most jelen pillanatban az igazgatója, ahol én hittantanárként kezdtem el dolgozni, mert szalézi szerzetes rend fenntartásában működik, Kazincz Barcikán, ez a Don Bosco iskola, ami elsősorban többségében cigány gyerekekkel foglalkozunk kimondottan, és mindenhonnan jönnek be a cigány gyerekek több településről, nem tudom, hogy volt erről szó a mai nap folyamán, hogy ugye a cigányságnak, ugye, ahogy élnek a különböző településeken, az itt van köztük különbség. Ők maguk is tesznek egymásra megjegyzéseket, hogy mi nem vagyunk kazaiak, mi nem olyanok vagyunk, mint a kazaiak, mi nem olyanok vagyunk, mint a... És így tovább. Így van egy rálátásunk, Tom rálátásom ugye az iskolán keresztül is a cigányságra, illetve a harmadik ilyen pont, hogy egyházmegyei diakónusként én egy kis faluban cigány pasztorációval foglalkozom, ahol, tehát így az iskolai után még a család még egyéb ilyen dolgok mellett, ugye egy kis közösségben, ahol jelen pillanatban ez az Egri Egyházmegye egyik legnagyobb cigány közössége most jelen pillanatban, én szerintem országosan is megállja a helyét, én azt gondolom, ahol 40-50 cigány katolikusként jár gyónni, áldozni és így tovább, tehát nagyon kevés hely van az országban, úgymond, ahol kimondottan cigányok, ez egy református falu, hozzá kell tenni, egy jó pikantériája az egész történetnek, és tevékenykedem, hát most én nem tudom, minek nevezzem magamat, lelki pásztorként, vagy én vagyok ott a plébános, lehetne így fogalmazni, de nem én vagyok a plébános, tehát ugye, amiről én beszélni szeretnék, ebből kifolyólag, csak azért mondom el bevezetőképpen, mert én nem arról akarok beszélni, hogy milyen tudományos megállapításokat, vagy bármilyen dolgot, hanem én csak a saját tapasztalatomat szeretném megosztani, ami az elmúlt években velem kapcsolatosan történt, az én meglátásaimat. És ezt szeretnék bemutatni először egy pici kis filmet, ez csak azért, hogy mégis lehessen látni, hogy milyen ez a kis cigány közösség, mert a jelenlétről fogok beszélni, és a szeretett szolgálatról, mert ezt kérték, hogy erről beszéljek. Másodszor azért, mert én adtam ezt az egyik címet, hogy talán erről szívesen lehetne beszélni, hogy miért fontos a jelenlét a cigányok között. Tehát nem lehet távolságból, ahogy semmilyen pasztorációt nem lehet csinálni, semmilyen távolságból, de a cigányoknál miért kell különösképpen az ottani jelenlét, miért fontos, illetve, hogy a szeretett szolgálat, ez egy nagyon érdekes dolog, én ez mondom a saját véleményem lesz, és lehet, hogy meg fogok osztani itt sok mindenkit azokkal a véleménnyel, amit én mondok, mert a szeretett szolgálat is, én azt gondolom, másképp kell felfogni, és másképp kell csinálni, mint általában más társadalmi rétegnél, akár mondjuk tehát a cigányoknál picit másabb, tehát egy adomány szétosztása is elég bonyolult feladat, amit azt gondolnánk, hogy ugye jött valami ruha, és akkor szépen majd kiosztjuk a cigányok között, ez nem működik a gyakorlatban, csak így spontán. Tehát ennek nagyon okos praktikái vannak, amit ki kellett nekünk dolgozni, a cigányokkal közösen dolgoztunk ki, hogy ne legyen veszekedés és vita belőle, hogy miért ő kapta azt a ruhát, vagy ezt a cipőt, vagy ezt a fajta, stb. Én nem értelmiségi cigányok között mozgok. Tehát én azokat a cigány között mozgok, a romugró cigányok közül, akiket itt hallottuk az előző előadásban, én úgy szoktam mondani, hogy gyökértelenekké váltak. Mert nem tudnak nyelvet, elvesztették a hagyományaikat, nem tudnak régi énekeket, nem tudnak cigányul, nem tudnak ők semmit magukról. Tehát még a cigány himnuszt is én tanítottam meg nekik, hogy zöld az erdő, zöld a hegy is, amit ugye cigány himnuszként emlegetünk, de ugye az előttem szóló előtt többet tudna biztos beszélni ennek a történetéről, hogy ez igazából milyen ez az ének, vagy honnan származik, egy nem tudom, hogy hány éves, vagy 100 éves ének, vagy 50 éves, fogalmam sincs. És hogy nem tudnak ők magukról semmit. Az sem, hogy honnan jöttek, nem ismerik semmi. A magyarságukat se tudják hova tenni, hogy itt Magyarországhoz tartoznak-e, vagy nem. Nem véletlenül mennek Kanadába folyamatosan kifelé. Talán is ott a Borsod és a Bódva és a Hernád völgyéről beszélek, amit én látok, amit mi látunk. Tehát iszonyatos mennyiségben költöznek ki Kanadába, jönnek vissza, azt is hozzá kell tenni, tehát ugye ez is benne van. Jönnek haza, mesélik az élményeket, tartom kanadai családokkal a kapcsolatot, szoktunk mindig Skype-on beszélgetni, látom, hogy a cigány családok, amikor megyek látogatni, hogyan tartják Skype-on, a nagymama hogy nézi az unokát, hogy be van kapcsolva folyamatosan az internet. Én olyan cigányokkal, akik nem tanul cigányok. Egyszerű, hétköznapi cigányok, és tényleg, hogy előttem is mondták, cigányoknak mondják magukat, mi nem szoktunk romázni, én is szoktam sehol sem romázni, ők maguk sem, bár hozzá kell tennem megjegyzésképpen, idegen helyen nem mernék cigányozni, tehát olyan cigány körben, ahol nem ismernek engem, nem merném a cigányok, úgymond a mi újság cigányok, nem merném így megszólítani őket, mert kikérnék maguknak és meg fel lennének háborodva, és azt mondanák, hogy mi romák vagyunk, kérem szépen, nem pedig cigányok, de abban a közösségben, ahol már bizalomba fogadnak minket, és itt van a kulcs szó, amit ki is el is mondtam, hogy ha már bizalmukba férkőzünk, vagy férkőzünk, akkor onnantól kezdve a cigányságnak már bármit lehet mondani. Együtt szoktunk nevetni a cigány dolgaikon, amit általában a magyar emberek így kiszoktunk beszélni, hogy milyen a cigány, tehát hogy most hogy viselkedik, stb. Én a múltkor felvettem videókamerára az egyik ilyen alkalommal, énekeket vettünk föl, megkért az egyik pap minket, hogy vegyünk már fel énekeket, és akkor összeálltak ők maguk és elkezdték csinálni, és felvettem, és közte, amikor ugye, ha láttunk már cigányokat beszélni, egymás között, ugye ők nem úgy beszélnek, hogy egy beszél és a másik hallgatja, egyszer hárman, négyen nyomják a sódert, főleg az asszonyokra jellemző, és magas hangon, mert egymást próbálják túllicitálni. És majd erről fogok beszélni, hogy a kommunikáció mennyire fontos a cigányok között, mert képesek összeveszni csak azért, mert nem értik egymás szavát. Tehát mást ért egy szó alatt, és felvettem őket videóra, és akkor mondja az egyik azt, hogy vigyázzatok, Béla atya vesz fel titeket videóra, felteszi a Facebookra, hogy na, ilyenek a cigányok, tessék, így viselkedik, és így beszélnek, és rögtön váltottak, elkezdtek mosolyogni, tehát kinevetik saját magukat is, mert teljesen képbe vannak önmagukkal amúgy. Ez egy érdekes dolog. Teljesen, és ezért fontos a jelenlét az ő életükben. Most bemutatnám a kisfilmet, jó, először. Miért mutattam be ezt a kisfilmet? Csak azért, hogy mégis legyen egy kis kép, ne csak beszéljünk róla, hogy mégis miről van szó, hogy hogy jutottunk ide el, és hogy működik mind a mai napig, ez 2 éve készült, ez a felvétel. A jelenlét miért fontos? 2 dologról szeretnék beszélni, az egyik arról, hogy a cigány ember érzelmi ember. Tehát a döntéseit nagyon sokszor érzelmi alapon hozza meg. Ez egy nagyon fontos dolog, mert én azzal szoktam sokszor magyarázni, hogy tudják azt, hogy a cigány az hazudik. Ugye sokszor hallottunk már ilyet, mert hogy megígéri, és akkor közben nem úgy van, amit mond. Én nem így fogom föl. Én úgy fogom föl, hogy, és tényleg én ezt gondolom, hogy ha ő azt mondja, hogy holnap reggel 7-kor ott lesz, de nem jön el, az nem azért van, mert ő engem becsapott, hanem azért, mert amikor ő megígérte, ő tényleg komolyan gondolta, hogy ott lesz majd, és másnap reggel neki közbe jött valami olyan dolog, amit ő úgy gondolt, úgy ítélt meg, hogy nem tud ott lenni, és érzelmi alapon úgy döntött el, hogy ő most nem fog eljönni. Vagy fordítva is igaz, hogy megígéri, hogy nem jön, és mégis eljön. Az iskolában ugyanez van. Amikor kirándulás, hogy bármit szervezünk, mindig kalkulálunk 100%-kal, hogy 20% nem jön, 10% más fog jönni a helyett, aki megígéri, hogy ott lesz. Sokszor a pénz se számít, és így tovább, hogy befizette, vagy nem fizette be, vagy mit tudom én, de nagy pénzeket nem szoktunk azért kérni. Tehát egyszer, hogy nagyon érzelmi ember. A másik, ami nagyon fontos dolognak tartom, ez a kommunikáció. Tehát az ő gondolkodás és ő, hogy ahogy beszél, és itt térnék egy picit az iskolára, hogy miért van annyi iskolai kudarca a cigány gyerekeknek, azért van iskolai kudarca, mert nem, hogy olvasási szövegértési problémája van, hallási szövegértési problémája van. Tehát már alapokból nem érti, amit sokszor a tanár mond. Persze, sosem általánosítunk, én a többségről beszélek. Ez egy fontos. Tehát nem azt mondom, hogy mindenkire érvényes, a többségre ez általában abban a környezetben, ahol én mozgok, és hangsúlyozom, hogy nem országos dolgot fogok mondani, én abban arról beszélek, ami az én környezetemre illik, bár ahol eddig tartottam bármilyen előadást, mindenki egyetértett velem, pláne a pedagógusok, hogy ők is ezt így értelmezik. Tehát, hogy hallási szövegértésük van, mert bizonyos szavak alatt más dolgot értenek, mint amit én mondok. Tipikus ilyen esete, most hogy idézzek a 10 parancsolatból, ugye akkor azt mondjuk, hogy ne paráználkodj, hogy olyan ne paráználkodj szó, hogy alatt mit ért? Ugye ma egy slang szó, azaz, ne paráz, ne félj! Tehát ugye azt gondolja a 10 parancsolatnak, hogy ne félj, és ő nem fél, tehát ebben nincs semmilyen gond, meg is érti, és ezt tudja, hogy be lehet tartani. Tehát, hogy alapvető kommunikációs probléma van, szókincs, tehát amikor a cigány gyereket azt halljuk, hogy úgy beszél, hogy halló, ti? Ha hiába mondom, még azt mondja ez itten nekem, hát én ugye oda beállod nekem a számba, és hogy elkezdi ezeket mondani, az ő megfogalmazása, egy külön nyelvi világuk van, ha tetszik, ha nem, és saját szememmel is tapasztaltam, saját magam tapasztaltam már nem egyszer, hogy két cigány ember, a múltkor azon beszéltek, hogy hogyan kell evangelizálni. Ugye nálam folyik azért az evangelizáció a faluba, hál' Istennek, meg a környéken, és ezek a cigány emberek szeretnék, ugye a cigányok kicsit másképp evangelizálnak, mint mi, ők egy kicsit másképp, gyere ma a templomba, miért nem jössz? Tehát ugye, hogy tehát egy kicsit másképp fogalmazzák meg ezeket a dolgokat, mint ahogy mi mondjuk. Ugye mondják, hogy nem megyek, mert ott van az oszi. És akkor azzal nem bírom ki se állni, és így tovább. Tehát ugye közösségben gondolkoznak nagyon sokszor. És akkor ne ott nézd már az Istenhez, jössz meg, és így tovább. Tehát így mondják. És azon vitatkoztak, hogy hogyan kell evangelizálni. Az én saját jelenlétemben, kommunikációról beszélek. És egyik azt mondta, hogy így fogalmazta meg, hogy erőszakosan, agresszívan kell. És ugye hallotta ezt a szépen, ezt a szót valahol. És az egyik azt értette ez alatt, és elkezdtek beszélni egymással, vitatkozni. És akkor azon kezdtek el vitatkozni, és akkor rájöttem, 5 percig így figyeltem, mire ráesett nekem, hogy ő azt gondolja az agresszivitását az erőszak alatt, ő azt érti, hogy oda kell menni, és meg kell fogni, és akkor ha kell erővel is el kell ráncigálni. A másik meg azt értette, hogy nem szabad feladni, tehát többször kell próbálkozni és beszélni. De nem tudta másképp megfogalmazni. És majdnem a két férfi összement. Amikor mondom nekik, hogy emberek, amik ugyanarról beszélnek, nem veszik észre. Csak másképp fogalmazzák meg, nem értik. Most, amikor a felvételeket készítettük, egy másik ilyen példát, hogy mondjuk a kommunikáció szempontjából, a jelenlétről beszélek, vagy érteni lehet lesz, hogy miért beszélek én a jelenlétről, hogy jön ide majd. Vették fel is, persze aki látott már szintén, akkor zelít, a cigányok többsége nem tud kottát olvasni, nem ismeri ezeket a dolgokat. És, de azért mondják, hogy cémol, ádúr, és így mondják egymásnak. És akkor ugye, hogy mondják, és nézem, én is értek, én két fogást ismerek a gitáron, pont a címot meg az ádúr, tehát hát nem tudok gitározni, csak ezt, elkezdtem valamikor, és ezt a kettőt tanultam meg, és eddig jutottam el. És ugye ezt tudom, hogy kell lefogni. És akkor mondják, hogy címol vagy ádúr, elkezdik így mondani, és akkor így nézem, hogy nem az hasonlít, amit ők beszélnek. Azt mondja az egyik asszony a másiknak, hogy az a baj, a gyerekek, az én kántorom, akik ott kántorizál az Adrián, odaszól a többieknek, van egy szint is, az Oli bácsi, meg van egy gitárosunk, és azt akarta mondani, hogy az ütemet kövessétek, figyeljetek már az ütemre is. Nem tudta megfogalmazni. Azt mondta, hogy gyerekek, az a baj, hogy ti nem érzéssel énekeltek. És a másik azt, hogy Tünde ott állt felette, és akkor mondja neki, hogy én nem érzéssel énekelek. És mondja, igen, mondja Adrián, hát érezzék, tehát azt akartam mondani, hogy érezzék a ritmust, de a Tünde meg az, hogy nem az Istennek énekel. És ezen az egy szón elkezdtek vitatkozni, és amikor oda szóltam megint nekik, hogy Adrián az ütemre gondol, hogy az, igen, és akkor esett le a Tündének is, meg mindenkinek, hogy nem az Istennek, de már annyira felhergelte magát a Tünde, hogy hajszálon múlott, hogy majdnem összeugrottak volna ezen az apró félreértésen. Jelenlét. Nagyon fontos a jelenlét, én ne semmi más nem csinálok a cigányok között, amikor, nem semmi más, sok minden, de ez egyik fő feladatnak tartom, hogy időközönként ugye beleavatkozni ezekbe a vitákba, de ez pozitív értelemben. Tehát azaz békíteni őket, elmagyarázni, hogy mi miért van. Mert hogy ezeket a megfogalmazásokat, amikor feltettem a cigányoknak, ők fogalmazták meg, olyan jó volt hallani, amikor éneket mondtak, hogy sztereotípiák, diszkrimináció. Ritka, amikor ilyeneket hall az ember az egyszerű cigányoktól, de azért van, akik már ki tudják ezeket, el tudják mondani. De általában ezeket ők fogalmazták meg, hogy mi a különbség a cigányok és a magyarok is a pasztorációban, az érzelmi emberek, nyitottak, babonás, kulturális különbség, stb. Ez csak úgy érdekességképpen teszem hozzá. A cigány embereknek az én saját tapasztalatom az a kommunikáció esetében, hogy cigányú gondolkodik, tehát megtartotta a cigány nyelv szerkezetből adódó gond, ez az én saját véleményem, tehát ez hangsúlyozom, ez tudományos alapja nincsen, ezt én gondolom, hogy ez így van, és ezzel tudom magamnak megmagyarázni is nagyon sokszor, hogy miért nem tudja megérteni, miről beszélek neki, vagy ő miért nem tudják egymást megérteni. Valahol megtartotta a cigány gondolkodását, mert ők sose éltek velünk. Tehát ők együtt éltünk, de külön. Tehát az ő egy zárt közösségbe él, és a Tünde az úgy fogalmazta, hogy nagyon szépeket tud mondani amúgy, hogy azt mondja, hogy mi cigányok úgy éltünk mindig, hogy ilyen zárt közösségben, és akkor kellett nekünk valami, akkor kinyitottunk, kinyújtunk, érte behúztuk, és visszazártunk. Mondja Tünde. És ebből kifolyólag mi egy kicsit ilyen így maradtunk, ahogy vagyunk. Ezért vagyunk itt cigányok, olyanok, amilyenek vagyunk. És akkor, hogy ezért nem tudtunk mi fejlődni, haladni, és így tovább. Ezt akart ebből kihozni. Cigányú gondolkozik, de behelyettesíti a magyar szavakkal. Én a cigány beszédet úgy szoktam magyarázni máshol, ez olyan, mintha én az angol, kimennék Angliába, és ezt én angolul próbálni, van egy alapfokú nyelvvizsgám, nem tudok beszélni angolul, tehát ez pont tipikus jó példa, és hogy engem angolul próbálnának tanítani. Tehát én magyarul próbálom, én úgy, az a baj, hogy nem beszélek rendesen angolul, ezért én magyarul gondolkodom, nem angolul, ezért nem beszélem jól az angol nyelvet. És amikor nekem angolul beszélnek, akkor én ezt mindig próbálom magyarosítani és magyarra átfordítani, és próbálom megérteni. Valahol ő is így van ezzel. Amikor én magyarul beszélek, ő az ismert szavakat próbálja betenni az ő gondolkodásába, próbálja átrakni, és próbálja ezt ő megérteni. Épp ezért én úgy szoktam a cigányok mindig mindenkinek elmondani, hogy van ez az egyszerű én közlés. Amikor nagyon egyszerűen beszélünk egymáshoz, beszélünk nekik, és hozzáteszünk mindig egy érzést. A múltkor a Komán ment kurzióba rektorként cigány kurziót tartani, de még soha nem dolgozott egy cigányokkal, és kérdezte, hogy mi a legfontosabb. És mondtam neki, hogy nagyon egyszerű. Legyél velük egyszerű és nyitott. Ha nem tetszik valami, ne ilyen finomkodj és ilyen finoman próbáld elmagyarázni nekik, mert nem fogja érteni a szószoros értelembe, mondd meg neki, hogy nem jöttél be időbe, ez engem zavar, és most én szomorú vagyok. Kész, ennyi. Röviden elmondta, tettél hozzá egy érzést, meg fogja érteni. De ha azt fogod csinálni, hogy ilyen finoman célozgatsz, hogy ugye mindenki megnézi időben az órát, és stb. Ezt nem fogja megérteni ezeket a mondatokat, mert ő nem így gondolkozik. Ő másképp Lojzi atya volt így, ezt csak megjelenítem kurzión, hogy Mise közben azt akarta mondani a cigányoknak, hogy csak az jöjjön ki áldozni, akik ugye gyóntak, fel vannak készülve, és így tovább megfelelnek az egyház előadásában, és azt mondja, ezt akarta elmondani. Hát mint egy pap létére szép körmondatban ezt megfogalmazta. Mi történt? Minden cigány kijött. És akkor mondom neki a végén, hogy mert nem akarta, hogy ő nem akart áldásokat osztani, csak áldoztatni akart, ő pont ezt akarta elkerülni. És mondtam neki, hogy legközelebb, ha ilyen azt mondja, hogy csak az jön ki, aki gyónta az elmúlt egy héten belül, és akkor azt úgy fogják érteni, hogy ki jöhet ki és ki nem. A jelenlét fontossága pontosan ebből adódik, hogy segíteni kell őket. Ebből van az, hogy nem tudnak nyomtatványokat kitölteni, nem tudnak hivatalokban eljárni, nem mozdul ki a faluból, nem intézi el a dolgait, tele van komplexusokkal, mert nem érti. Tehát itt kezdődik az egész alapvető probléma. Cigányok között lenni azért fontos számomra, és most hagyj menjek bele kicsit az evangéliumi részbe, mint ahogy a bevezetőben is említettem, gyerekkoromban nekem nem olyan pozitív élményeim voltak. Én hálás vagyok az Istennek azért, hogy most engem idehozott, mert nem ide, hanem ugye a cigányok közé, úgy mondom, hogy a cigányok közé vitt, mert az én Isten képemet meg vagyok győződve, hogy az Isten ezáltal pozitívan formálta. Tehát nem én formálom a cigányokat, én így fogom fel, hanem ők formálnak engem. Nagyon sokáig nem tudtam megérteni azt, hogy az Úr Jézusnak miért kellett emberré lennie. Ez olyan, hogy könnyen mondjuk ezeket ki, ezek a dolgokat, hogy emberré lett, és így tovább, mert így szeret minket, meg stb. A fenébe lehetett volna ezt másképp is csinálni, igaz? Tehát szoktuk ezt mondani egymás között azért, hogy miért kell emberré lennie, hogy ha belegondolunk abba, hogy ember és ember között teszünk különbséget, mert mi teszünk különbséget, megítéljük egymást, szép, csúnya, alacsony, magas, okos, buta, és így tovább, cigány, magyar, stb. Ugye mondjuk, hogy német, francia, hogy az mennyivel másabb, a nyugat-európai kultúra, hú de jó, meg mit tudom én, meg megyünk afelé, meg és így tovább, miközben elfelejtjük a saját kultúránkat. Vajon a jó Isten, a végtelen szeretettel teli, tökéletes valaki személy lejön az esetlen, buta, véges teremtményhez? Vajon Jézus mit gondolt már elnézést, hogy dolgozta azt fel, amikor jöttek ott az apostolok, azt mindenféle hülyeséget kérdeztek ott tőle? Vagy ő hogyan reagálta, mit gondolhatott magába, biztos, hogy nem rosszat. De ha a jó Isten a végtelen és a véges között át tudja hidalni, akkor mi nem tudjuk ezt a minimális kis távolságot áthidalni. Nem tudom, hogy érthetőve ott, hogy mit akartam én ebből kihozni. De az én Isten képemet formálja. És akkor rádöbbenek akkor arra, hogy igazából a cigány pasztoráció az nem más, mint a Krisztus evangéliumának a megélése. Nincs semmi különleges benne. Nincs semmi extra. Igazából majdnem ugyanígy kellene csinálni máshol is, csak bizonyos sajátosságokat figyelembe kell venni. Az Úr Jézus, miért nem mondom, fentről diktál tovább? Miért nem a prófétákon üzen tovább? Ugye persze most jönhetne a teológia része, hogy megváltás, meg egyéb ilyen dolgok. A jelenlét miatt. Mert a 12 apostolt ki kellett képeznie. Azt a nem tudom hány 72 tanítvány, mert még ki tudja, akik még körülötte voltak, saját személyesen a jelenlétével formálta és próbálta őket abban a küldetésnek megfelelően alakítani. Ezért fontos nekünk is az ottani jelenlét, mint ahogy az Úr Jézus minket formál, és elvárjuk, hogy minden nap velünk legyen, valahol a cigány pasztorációban is ilyen fontos lenne a jelenlét, az ott lét. És ami nagyon fontos még a Filippi levélből idézve, hogy ez a kiüresítés, amit Jézus beszél, hogy valahogy elfelejtené azt, hogy nem biztos, hogy jól fogom megfogalmazni, és érthető lesz, amit akarok mondani, hogy azt elfelejteni, hogy mi honnan jöttünk, és ezt abban az értelemben értem, hogy nem az, hogy tehát nem emelem magamat fölé, vagy nem az, hogy jaj, szegény, olyan kis butácska, vagy olyan kis, úgy sajnálom, vagy mert szegények, meg olyan kis butácskák, vagy stb., hanem egyszerűen oda menni közé, és nem tudom, hogy érthető, amit ki akarok ebből hozni.
Széchenyi 2020. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.